Ugye a Szendre Júlia esete, de egyébként ugye Kánya Emiliája is ráirányíthatja a figyelmünket arra, hogy ez egy nagyon kicsi világ volt, és nagyon sok kapcsolat volt. Ezeknek a pályafutásoknak, érvényesüléseknek, vagy nem érvényesüléseknek, de sokszor ott vannak azok az összetevői, hogy ki kinek a kicsodája. Ugye, nem mint hogyha ez a mai magyar irodalomban nem létezne. De hogy ez egy olyan ilyen szociokulturális háló volt, amiben nagyon érdekesen meg lehet találni az összefüggéseket. És most, mivel rá fogunk térni a beszélgetésünknek tulajdonképpen így középpontjára is, az Gyulai Pál és Szendei Júliának a mérkőzése. Ugye nehéz megkerülni azt a mozzanatot, ugye ők ketten is bizonyos szempontból rokonok voltak, még a posztumusz rokonok is, ugye hiszen Gyulai Pál posztumusz sógora volt Gyulai Szendei Júliának, és általa Petőfi Sándornak is, de hát Petőfi Sándor nem tudta már értékelni ezt a rokonságot. De hogy az 1850-es években, amikor Gyulai Pál a maga erősen, tehát hatalmas erudíciójával és a doktrinál beállítottságával megkezdte a kritikusi működését nagyban, és azzal nagyon hamar igen sok ellenséget szerzett magának, de ugyanakkor tisztelőket is. Az egyik nagyon fontos, és mondjuk így elvi jellegű írása volt, ami hatalmas vihart váltott ki, az pont az Írónőink című cikksorozat volt, amiben egészen határozottan próbálta kijelölni. Nem egyszerűen arról van szó, hogy ez a szöveg el akarta volna tanácsolni a nőket a női irodalomtól, az irodalom művelésétől, hanem hogy meg akarta jelölni, hogy milyen területen alkalmasak erre, milyen területen semmiképpen sem alkalmasak a nők erre, illetve hogy általában a minőség elv, annak nagyon szigorúan jelen kell lenni a női teljesítményeknek a megítélésében is. Ugye ez Gyulai Pál esetében nem volt annyira meglepő, a férfiak döntő többségét is el akarta tanácsolni az irodalom művelésétől, és a nőket is jelentős részben. Egyébként pont valójában abban a bizonyos Írónőink cikkben magáról, Szendei Júliáról nem írt rosszat. Tehát azt a területet, amit Szendei Júlia betöltött, azt nem érezte olyan problematikusnak. De csak hogy milyen mozzanatok voltak ebben a szövegben, ugye van benne egy része, ahol arról ír Gyulai Pál, hogy miért görnyedtek ti lányok az írás fölött, miért halványítjátok el az arcotokat, amikor a szépségetekkel sokkal szebb versek írására ihletetnétek a férfiakat, sokkal szebbeket annál, mint amiket ti képesek vagytok. Ugye hát ez nehéz ma már nem egy nagyon erősen férfi soviniszta megállapításnak tekinteni, és az valójában az volt akkor is. Mit váltott ki a korabeli nyilvánosságból Gyulai Pálnak ez a véleménye, illetve mennyiben tükrözte a Gyulai Pálnak ez a véleménye a kor közvéleményének álláspontját?
Hát a korabeli sajtóban nagyon visszatérő téma volt ez, hogy milyenek a nők, milyenek a férfiak, ez egy sláger téma volt, tehát önmagában azok az elemek, amire építette a Gyulai szövegét, nem váltottak volna ki nagy felháborodást, a következtetései váltottak ki igazán nagy felháborodást, de ugyanakkor érdemes azt is érteni, hogy itt Gyulai, bár nyilván mai szemben nagyon ellenszenves, de hogy alapvetően nem a nők ellen érvelt, hanem ő egy nagyon-nagyon elitista irodalom felfogással rendelkezett, és azt gyűlölte, ahogyan így felhígul az irodalom minősége, és minden olyan csoportot támadott, akikben így a színvonal ellenségeit látta, ezek közül volt egy a női írók csoportja. És ezt kifejezetten azzal kötötte össze, azzal a jelenséggel, ami még szintén összefügg az előző kérdéssel is, hogy nagyon... Ugye sokasodtak a folyóiratok, egyre többen akartak indítani üzleti vállalkozásként is újságot, lapkiadásban nagyon sokan ekkor fogtak bele, és a Gyulai úgy látta, hogy kihasználják a szerkesztők, a női szerzőket, kihasználják a hiúságukat, amit ugye egy tipikusan női tulajdonságnak tekintett ő, meg sok kortárs ebben a korszakban, és ezt kihasználva akarnak nagyon nagy profitot elérni, ami egyébként tényleg olyan szempontból egy valós jelenségre reflektált ezzel, hogy tényleg nagyon szerették olvasni más országokban is a női szerzők írásait, és nagy példányszámban lehetett eladni őket. És a Gyulai erre építette föl ezt a cikkét, és utána jött, amiről most már több szó esett, ez, hogy a műfajok szerint hova lehet besorolni a nőket. Például ugye az Andersen mesékkel ugye Szendre Júlia egy teli találatot vitt véghez, mert hogy pont ezt a kettő műfajt csatolta ő a nőkhöz, a meseírást és a fordítást, és hát ugye az Andersen mesék fordításában ez a kettő egyesült.
És ez most is így van, hogy ezek női műfajként vannak nyilvántartva, és a legnagyobb példányszámmal rendelkező legnépszerűbb szerzők a gyerekirodalom területén ma is nők. Ez végül is, hogyha mondjuk egy férfi belépne ennek a zsánernek a területére, akkor lehet, hogy ő úgy találná, hogy ő ott elnyomásban van. Mert ez annyira valóban egy olyan nőkhöz tartozó műfaj azóta is. Valóban, meg hát aztán majd esetleg még felmerülnek ilyen zsánerek különböző témák kapcsán, ugyanis a regényeknek is bizonyos ágazatai a nőkhez tartoznak, és akkor itt is már azok kezdnek felbukkanni a magyar irodalomban is. Ezek a szerelmi történetek, románcok, amiket a nők írnak meg. És amit még... ebben a kritikában ugye szintén szó van a Majtényi Flóra versei. Ezt még szintén azt gondolta Gyulai, hogy így, ha így elpengetik a lantot a nők ilyen lírai versikéken a szép dolgokról, amik a világban vannak, akkor az még szintén belefér. Ami nem fér bele, az a csúnya dolgok végül is, ami a tragikus, a szörnyű dolgok, amivel így végül is, amivel önmagukat is boldogtalanná teszik, hogyha ezen túráztatják magukat.
Ezzel tulajdonképpen közel is jutottunk az egyik legfontosabb, és ugyancsak a reformkor óta gyűrűző érvhez. Több ilyen van, de... Többit azt gyorsan elmondom, az egyik, hogy ugye a nők között nincsenek Madame de Stahlok, mármint a magyar nők között, vagy nincsenek Shakespeare-ek. Ugye erre voltak a viszontválaszok, hogy a férfiak között sincsenek. Ugye van az az érv, hogy a nő az alapvetően inkább reprodukáló művész lehet, és nem alkotó művész. Tehát lehet színész, lehet operaénekes, ha férfiak megírták számára szerepeket, és tulajdonképpen ilyen szempontból a fordítás is a reprodukáló művésznek a jellegzetessége, tehát ezért is fogadták el könnyebben. De az az érv, amit én akartam említeni, az pedig az, hogy ugye a nőt az irodalom csak boldogtalanná teszi. De két dolog lehetséges, hogy a nőt eleve már a boldogtalansága vezérli az irodalomhoz, vagy pedig az, hogy az irodalmat műveli, ez boldogtalanná teszi őt és az egész családját. Ugye ez az érv mind a két formában megjelenik. Ugye a Madács Imre a maga akadémiai székfoglalójában ugye beszél arról, hogy az ilyesfajta női szereplés, az hogy rosszabb, ami így szétdúlja a családnak a békét, az rosszabb, mint a férj hűtlensége. Mert hogy egész egyszerűen ez nagyobb sebet üt a családon. Amikor ezt... a sógornő, Szendei Júlia olvasta, mit gondolhatott ezekről az érvekről, és hogyan vette föl ő a kesztyűt Gyulai Pállal szemben, és ezekkel az érvekkel szemben?
Akkor még nem volt sógornő, tehát ez egy nagyon érdekes periódus volt, pont akkor kérte meg, amikor ezt az első részeket publikálta, mert ugye ez egy cikksorozat volt, tehát amikor az első részeket publikálta Gyulai Pál, ugye magánéletben éppen akkor kérte meg a Szendrei Mária kezét, úgyhogy még éppen nem volt sógora, de már tudta, hogy nem sokára az lesz. És hát nagyon érdekesen reagált erre a vitára Szendre Júlia, mert egyébként nagyon sokan tiltakoztak a gyulai szöveg megjelenése után. Szendre Júlia viszont nem egy véleménycikket publikált, hanem egy elbeszélést, és ennek a végére beleírta a gyulai Pál alakját is. Róla írta azt, hogy több epelászt okozott, mint amennyit Carlsbad forrásai idén jóvá tenni bírnának. Ugye a mai címünk is innen jön. Ugye Carlsbad volt a korszakban az egyik leghíresebb, legnépszerűbb fürdőhely, a mai Karlovivari. És a gyulai Pál alakja azért van itt ilyen nagyon ügyesen megjelenítve, mert egyrészt elmondja, hogy mit gondol róla, nagyon nyíltan, de mégis egy ilyen kis kedves befejezést kreált általa, mert leírja azt is, hogy amellett, hogy ennyien haragszanak rá, meg ennyi epelászt okozott, azért ő egy nagyon szeretetre méltó ember, aki épp most lépett be a szobájába, tehát így nagyon ügyesen oldotta meg ezt az érzékeny helyzetet. És egyébként ennek az elbeszélésnek az is adja a jelentőségét, hogy megmutatja, hogy hogyan működik ennek a cikknek, vagy hogyan működhet ennek a cikknek a hatása a gyakorlatban. Tehát mi történik akkor, hogyha tényleg elolvassák az emberek, és így kezdenek tekinteni erre a támadott csoportra, az írónőkre, és a férj már rögtön másként tekint a feleségére, meg a társadalom is rögtön úgy kezdiek kezelni őket, hogy ők akkor biztosan nem jó anyák, nem jó feleségek, biztosan elhanyagolnak mindent maguk körül, és lényegében ugye ebben az elbeszélésben van egy tökéletes harmóniában élő család, ami a végére teljesen tönkre megy a cikknek a hatására, mert annyira befolyásolja a gondolkodásmódukat.
Egyébként az az érdekes, hogy ez valóban egy nagyon feszült és drámai helyzet a magánéletben is a két család számára, vagy hogy Gyulai és a Szendrei család számára is. És te is idézed szerintem az egyik írásodban a Szabó Magda esszéjét ezzel kapcsolatban, ami azt az érdekes megállapítást teszi, és ez nekem nagyon szöget ütött a fejembe, hogy Gyulai számára ez a kritika, ez végül is egy manifestum, amiben leírja Szendrei Mari számára, hogy neki milyen a nő ideája. Hogy ezért értsen belőle, hogy ő milyen feleséget szeretne magának. Nem olyat, mint a nővére, hanem valaki, aki tudja a helyét, hogy hol mozoghat, hogy hogyan lehet harmonikus az ő együttélésük férfiként és nőként, hogyha azon az oldalon marad, ami számára fenn van tartva, és azokat a szerepeket tölti be, ami a férje szerint neki be kell töltenie, és szerintem ez nagyon hihető elképzelés. Nyilván nem tudatosan írta ezt meg, de mégis ez munkálhatott valószínűleg benne, sokat gondolkodhatott akkoriban az ő számára ideális nő mozgásterén szerepein, amikor megkérte a Mari kezét és a házasság felé elindultak.
Igen, az egyik motivum az feltétlenül lehetett ez, és akkor most meg is hallgatjuk ennek a Szendrei novellának egy részletét, egy kulcs jelenetét, amiben egyébként a Szendrei Júlia bizonyítja rögtön, vagy pontosabban cáfolja rögtön azt a gyulai vélelmet, hogy a nő a humor területén kevéssé alkalmas teremtő alkotásra. És utána pedig a Szendrei részlet után következik egy Szendrei Júlia költemény részlet, ami megmutatja számunkra, hogy milyen más hangot is tudott Szendrei Júlia az irodalomban.
Szendrei Júlia, elbeszélések és mesék. Részlet a Pesti Napló 61., 62. és 65. számából. Beregi a dolgozószobájából a Pesti Napló 3 iszonyúan összegyűrt számát hozzá ki, és szó nélkül nyújtá oda nejének. Klára jéghideg, reszkető kezekkel tartá azokat egy darabig maga előtt, anélkül, hogy tudná, hol kelljen abból olvasnia. Végre a lap tárcájára esett tekintete, hol egy cikk irronnal vastagon aláhúzott sorai által vonta magára figyelmét. olvasásához fogott. Hosszú csend állt be, mely alatt a nő lázas figyelemmel olvasott tovább, tovább, kétszer-háromszor is ismételve az írónnal megjelölt helyeket, minők például a következők. Mi egyéb az írónőség, mint be nem vallott, félbeszerbe alkalmazott nőemancipáció. A küzdés és dicsőségszom képtelenekké teszi őket a boldogságra és boldogításra. A férj, kit szeretni hittek, s kit még szeretni akarnának. A gyermekek, kikért mindent áldozni vágynak, s kikért oly keveset bírnak tenni. A családi kör, melynek áldásává lehetnének, s melynek csak terhére kell válniuk. Életük súlypontja kívül esett a női és családi életkörén. Sorsuk mindig tragikum. Szerencse, ha csak a boldogság romjain tévelyegnek, s nem egyszer s mind a bűnösvényén. Az angyalból démon lesz önmagáé vagy másoké. Hiú ismereteket hajhászva kiszárítja szívét. Világboldogító ábrán felé hajlik, mely okvetlen erkölcstelenségre vezet legalább érzületben. Átengedi magát a kószavágyaknak. Magas emelkedettsége, hő, lelkesülése sokszor nem egyéb, mint finom önzés, mely nem ismer kötelességet. Föláldozás, csak emóciókat keres. Mindig keres egy férfiút, az igazit. Megszokja jól kiismerni a férfiak gyöngeségeit, de elveszti érzékét az iránt, mi bennük leginkább becsülendő. A házasságot és szerelmet balul fogja föl. Az írónő pályáján átok fekszik, a természet és társadalom nemezise. Vagy azért ír, mert boldogtalan, vagy azért boldogtalan, mert ír. Veszélyes az írónői pálya, mindig veszélyes. Még akkor is, ha a nő az irodalom olyágát műveli, mely hozzá legillőbb. Azon kör gyönyörködtessék verseikkel és novelláikkal, melyek zongorázni és rajzolni szoktak. Miért raboltok el annyi drága percet szüleitektől, férjeitektől, kedveseitektől? S még számtalan ilyen és ehhez hasonló kitételek. Miután mindezt az utolsó sorig elolvasá a nő, nemes nyugalommal hajtá össze a lapokat és nyújtá vissza férjének. Kinek szemei az alatt folytonosan oly kérlelhetetlen, szigorú tekintettel fügtek Klárán, mintha egy megátalkodott gonosztevőt látott volna maga előtt. Mi nagy volt hát meglepetése, midőn neje a bűnbánat alázatossága helyett a sértett erény méltóságával áll előtte, s a várt mentség helyett így szól hozzá. E cikk írója csak a fölhevült képzelődésének rémei ellen forgatja fegyverét. Ó, de te, férjem, megtagadva saját érzékeidet, bennem keresed azon ijesztő agyrémek megtestesülését, és szemeidet behunyva a valóság előtt vakságodban gyógyíthatatlan sebeket ejtesz rajtam, hogy a cikknek legalább egy állítása igaz lehessen. A nő vagy azért ír, mert boldogtalan, vagy azért boldogtalan, mert ír. Szendrei Júlia. A nő szerény virág legyen. A nő szerény virág legyen, szűk völgy ölén, árnyas helyen. Hol a szellő csak enyeleg, s csak átvonul a fergeteg. Hol nyugalom, hol csend vagyon, mert boldog csupán ott lehet. A nő szerény virág legyen szűk völgy ölén, árnyas helyen. Hol a szellő csak enyeleg, s dalos madárkák zengenek. Elrejtve itt, nem lépve át e szűk határt, boldog csupán csak így lehet. De mit tegyen, kit végzete kopár sziklára helyeze? Hol perzselő a napsugár, hol a vihar pusztítva jár? Szólj, mit tegyen? Hová legyen ki nyugtott, sehol nem talál? Mit tegyen a szegény levél, mit fájáról letép a szél, mit úgy sodor ragadtóva, nem tudni már honnan, hova? Szólj, mit tegyen? Hová legyen, ha nyugtott nem talál soha? Bár le leszáll, nem talál. Hol égbe fel, hol porba le, hol magasba fel, majd porba le. De nyugtott nem talál soha.
Ugye ebből kiderülhetett számunkra, hogy Szendre Júlia több hangon is képes volt megszólalni, de ugyanakkor az is nyilvánvalóvá válhatott, hogy tudta azt, hogy mit várnak el a női szerzőtől, és minthogyha a kornak a női szerzői sokszor sután, sokszor ügyesebben játszottak volna azokkal a lehetőségekkel, hogy tudnak érvényesülni ebben a közegben. Ugye azt már említettem, az érvényesülésnek az egyik vonal az mondjuk családi jellegű vonal lehetett, de ilyen ugyanúgy egy vonal lehetett a rájátszás a lovagiasságra, ki előhívni a lovagiasságot a fogadó környezetből, vagy elfogadni azokat a műfajokat, a meséket és beszélykéket, a fordításnak a tevékenységét. Mit mondhatunk el akkor többi nőirodalmi része, többi nőről, aki az irodalmi életben részt vett ebben az évtizedben, ebben a szűk másfél-két évtizedben, 50-es, 60-as években? Mert hogy nem csak létszámában nőtt meg ez a gárda, hanem egészen változatos hangok is jelentek meg ebben a kórusban.
Hát igazából az a legérdekesebb, és erről már szó is esett, hogy mikor készültem erre a beszélgetésre, így végignéztem a neveket, a szerzőknek a neveit, és mindegyiknél találtam valamilyen férfi kötődést, tehát hogy milyen szállal kötődik az irodalomhoz. Például ugye Szendrei Júliával kezdjük, aki nagyon erős szállal kötődött az irodalomhoz. Aztán ott van Majtényi Flóra, aki ugyan elkezdett költőként már azelőtt publikálni, hogy hozzáment feleségül Tóth Kálmán irodalmárhoz, szerkesztőhöz, de mégiscsak az ő felesége volt, tehát ez egy ilyen irodalmi házasság volt. Tóth Kálmán testvére Kempelen Rizaként publikált, akkor ott van az Iduna néven publikáló szerző, aki Szász Károly, szintén prominens értelmiségi és lelkész felesége volt. Aztán később indul be a pályája ugyan, de már megjelenik ebben a világban Bajza Lenke, aki Bajza József lánya volt. Akkor például itt van, nála gondolkodtam, hogy hát valószínűleg ő lehet, hogy a semmiből jött, a Ferenci Teréz, aki egy ilyen kultikus szerző volt az öngyilkossága miatt ebben a korszakban, de rájöttem, hogy ő pedig Ferenci István szobrász unokahúga volt. Tehát mindenki kötődik valahogy, tehát ez egy a korra jellemző dolog is. Egyébként most megint utalnom kell a finn szakosságomra, ugyanis az ember, hogyha így tanulmányoz közelről egy másik kis irodalmat a magyar mellett, akkor látja, hogy ugyanazok a folyamatok történnek ugyanakkor, és ott is úgy volt, hogy mindenki egy sarkon lakott meg, és mindenki mindenkit ismert, és tényleg, mivel az is egy ilyen kis irodalom, mindenkitől ki lehet húzni egy vonalat a másikig valamilyen módon. És hát ez egy ilyen jellegzetessége volt akkor az irodalomnak. És aztán mindenki ír az emlékezéseiben, és akkor ez is nagyon érdekes, ahogy így látjuk őket, hogy tényleg ez egy zárt világ volt, és senki nem volt köztük olyan, aki most jött a 620-assal, hanem mindenki. És ez szerintem azért is fontos, hogy egy kicsit talán későn, de felvessük ezt a kérdést, hogy milyen lehetőségei voltak a nőknek a művelődésre. Hát igen, kevés, és ezért számítottak ennyire a családi kapcsolatok. Nyilván nem csak a publikálás szempontjából, ami még most a 21. században is nagyon számít Magyarországon, ebben a helyzetben is számít az ismerettség. Egy ilyen kis irodalmon belül különösen, tehát nem az van, hogy ismeretlenül küldenek be az emberek kéziratokat, hanem valamiféle kapcsolati hálóba be kell kerülni ahhoz, hogy valaki megfelelő helyeken publikálhasson, és akkor nyilván ez nyomatékosan így volt, és nyilván az, hogy ki milyen családba született, az azért számított, hogy hozzáférhetette azokhoz azokhoz az eszközökhöz, ami például egyszerűen mondva a könyvekhez, mert ez nem volt magától értetődő, hogy minden, akár minden középosztálybeli háztartás tele legyen könyvekkel. De ha belegondolunk, az 50-es évek még az az időszak, amikor a nők oktatása az sehol sincs. Tehát, hogy ez a családnak az igényén múlik, hogy ők milyen igényeket táplálnak a saját leánygyermekeik oktatásával szemben. Tehát például egy arisztokrata családban, ahol minden lehetőség megvan, még ott sem feltétlenül minden családban tartották ezt fontosnak. Tehát ez a család értékrendjétől is függ. És a középosztályban is nyilván a megfelelő irányultság szükséges ehhez, hiszen ekkor a nők még nem vesznek részt a közoktatásban. Amikor ez majd megtörténik, hogy tényleg így kiterjed rájuk a kötelező közoktatás, az majd a ötvös minisztersége alatt a népoktatási törvény, ami 1868-ban, és még Veres Pálné is, aki a hatalmas aktivistája a nőnevelésnek, ő is csak 1864-ben helyezi magát szolgálatba Madács székfoglalója után, ami benne olyan nagy törést okoz, talán erről is lesz majd szó ebben a sorozatban valamikor, hogy ő akkor dönti el, hogy ez egy fontos dolog, hogy a nők az iskoláztatás. És akkor van az, hogy elkezdhetnek 6-tól 12 éves korig iskolába járnak, kötelezően a lánygyermekek is, néha együtt tanulnak a fiúkkal, polgári iskola, tanítóképezde. Tehát még távol vannak, még 10 évnyi távolságban vannak ezek a lehetőségek a nők számára, és valóban az van, hogy azok számára adottak, ezek a lehetőségek, akik olyan családban születnek bele. És ez igazából még évtizedekig így lesz, mert hogyha belegondolok, voltak éppen csak a 20. század, tehát igazán plebejus származású írónők, azok csak a 20. század későbbi évtizedeiben jelennek meg. Voltak éppen a szocializmussal, mert előtte ez tényleg elvétve van, hogy ne egy minimum értelmiségi vagy kispolgári családból származó nő kerüljön írói értelmiségi pályára.
Igen, ezt annyit tennék hozzá Szendre Júlia kapcsán, hogy nagyon más egy halott férj, mint egy élő, aktív támogató.
Igen, az biztos.
És ez nagyon megfigyelhető a publikációs listáján is, a többi női szerzőhöz képest, mert a Noémi által már többször említett Majtényi Flóra, aki Tóth Kálmán felesége volt, ő nagyon sokáig a Hölgyfutár bejelentette meg az írásainak egy nagyon magas százalékát, amit a férj szerkesztett, és ez több más női szerzőre is jellemző volt. Ez egy jellemző felállás volt alapvetően, hogy szerkesztő férj, költő vagy író feleség, és akkor ott publikál a hölgy abban a lapban, amit a férj szerkeszt. És Szendre Júlia esetében ugye ez nem volt. Tehát, hogy az ő esetében ez az aktív támogatás, ez azért hiányzott, és a Petőfi inkább egyfajta terhet jelentett számára már akkor is, mert ugye be kellett bizonyítania, hogy nem csak miatta érdekes. És,
igen, ez egyébként érdekes dolog, ami majd felmerül a Babics Török Szofi házaspárnál is, hogy ez valami, ami előny, az egyben teher is.
Ez nagyon jellemző, igen, ez még sok hasonló helyzetbe kerülő női szerzőnél.
És az is igaz, hogy ugyanakkor Szendre Júlia azért Tehát miközben nyilvánvalóan meg kellett küzdeni azzal, hogy ő Petőfi özvegye, ráadásul olyan özvegy, aki eldobta az özvegyi fátyolt, de ugyanakkor meg a publikálásban használta Petőfi nevét. Ugye volt akkorai publikáció, ami Petőfi Júlia néven, vagy Petőfi Né néven, ugye a dacára annak, hogy már nem volt Petőfi Né éppen.
1850-51-ben, ez nagyon érdekes, mert akkor már Horváth Árpád felesége igen. volt, ez a Petőfi Júlia, mint aláírás ebben a két évben jelenik meg, aztán később soha, és ez azért nagyon feltűnő, mert a legtöbb női szerző, vagy a keresztnevén, vagy valamilyen álnéven publikált, de nem nagyon volt jellemző ez, hogy az ő rendes saját leánykori nevén, tehát Szendrei Júlia végig, aztán már 1857-től, amikor végül is az önálló irodalmi karrierje már végérvényesen elkezdődik, onnantól kezdve végig ezt a nevet használta. Akkor már nem a Petőfi Júliát, és éppen ezért az ő publikációs listája nagyon-nagyon heterogén. Tehát nem egy lapban publikált sokszor, hanem nagyon-nagyon változatos helyeken.
Egyébként, ha már szóba került Szendrei Júliának a második házasság, és itt a Szendrei novellában ugye úgy kerül elénk az írónő Klára, mint aki egy tökéletes házasságnak a részese. Ugye mondjuk el, hogy valójában az a házasság egy pokoli házasság volt, egy egészen rettenetesen rossz házasság volt, amit ugye Horváttal kötött, és ilyen szempontból, ha tetszik, a valóság nem cáfolta meg teljességgel a Gyulainak a vélelmét, hogy a boldogtalanság vezet bizonyos irányban. Tehát, hogy van az irodalom művelésének egy menekülés jellege. Ezzel nem akarom igazolni a teljes Gyulai párféle gondolatmenetet, csak a...
Hát igen, nagyon cinikus lenne azt mondani, hogy igaza volt, de valóban Szendrei Júlia esetében egyébként az élete legboldogabb korszakaiból valóban elég kevés forrás maradt fönn. Tehát, hogy nem a március 15-ét körülvevő hónapokban írt sokat, hanem kifejezetten a Petőfi eltűnése után bontakozott ki az ő művészete.